Ma délelőtt Máté evangéliumából olvasom az igét, Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 20. és a 40. verset, annak is a második felét, ahogy az útmutatónkban az ki van írva, jelölve, tehát Máté evangéliumából a 25. fejezetnek a 40. versét fönnállva hallgassuk meg. Így szól ez a rövid kis ige: amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Eddig olvasom az igét. Jól ismert ez az ige, hisz az Úr Jézusnak az utolsó ítéletről való prédikációjából, példázatából van kiragadva ez a kis gondolat, amit jól ismerünk, ugye, amikor Jézus arról beszél, hogy amikor meg kell állni Isten ítélőszéke előtt az ő dicsőségében, akkor majd leül az Úr, és ítélni fog, és ugye külön gyűjti a bárányokat a juhoktól, és az egyik oldalon lévőknek azt mondja, hogy jól van, atyámnak áldottjai, örököljétek a földet, amit én nektek elkészítettem, mert amikor ennem adtat, vagy amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok. És hát így mondja el, hogy gyertek be a ti atyátoknak örömébe, és ugye utána pedig arról beszél, hogy a másik, akik mindezeket nem cselekedték meg, azok mennek a külső sötétségre, és amikor kérdezik, hogy mikor nem tettük, mikor nem cselekedtük ezeket, akkor azt mondja, hogy amikor egyel a legkisebbek közül nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg. Olyan egyértelműnek tűnik ez az ige, és tulajdonképpen az is. Mert Jézus azt mondja, hogy a hívő embernek, aki az Úrhoz tartozik, aki az Urat szereti, annak ez a feladata, annak olyan módon kell élni, ahogy maga Jézus is élt, nem önmagának, nem a saját kívánságainak, hanem meg kell látni a mellette lévő embert, annak nyomorúságát, gondjait, problémáit, és ezért tenni is kell. Olyan egyértelműnek tűnik, de én amiért ma felolvastam ezt a részt, és ami engem ebből foglalkoztatott, az az, amit olyan kevésszer gondolunk át, és inkább csak a nagy történetet látjuk, és abból is azt, hogy hogyan kell meglátogatni, aki rászorul, hogyan kell adni az éhezőknek, és hogyan kell adni a szomjazóknak, hogyan kell meglátogatni azt, aki beteg. Ezek nagyon fontos dolgok, de ami engem foglalkoztatott az, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy a legkisebbek közül. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy az Úr a kicsi dolgokra is nagyon is odafigyel. És ez azért fontos például abból a szempontból, hogy hogyan tudjuk mi ezt megvalósítani, amit az Úr Jézus mondott, mert az emberben sokszor ott van az a gondolat, hogy hát annyi jót tettem már emberekkel. Milyen jó, hogy adtam valakinek, aki éhezett, milyen jó, hogy én dolgokat megcselekedtem a másik emberrel. Igen, szeretjük ezt kiemelni, amit megtettünk. De mi van azzal, amit nem tettünk meg? És lehet, hogy ezek kicsi dolgok, lehet, hogy ezek apró dolgok, amire mi föl sem figyelünk, de az Úr Jézus azt mondja, hogy a legkisebbek közül, tehát a legkisebb is nagyon is számít az Úr országára nézve, hogy megtettük-e. Délelőtt vagy reggel az imaórán azzal a résszel foglalkoztunk, amikor János és Péter ugye fölmegy a templomba, meggyógyítják a templom ajtajában lévő gyerekkorától fogva béna embert, aki szögdelve, ugrálva dicsérte az Istent, utána elfogták őket, és ugyan mielőtt engedték Pétert és Jánost, megfenyegették, hogy ne beszéljenek az Úr Jézus nevében. És azt mondja ott Péter és János, hogy nem tehetjük azt, hogy amit láttunk és hallottunk, arról ne tegyünk bizonyságot. Nem tehetjük. Bárkinek, akivel találkozunk, az a kötelességünk, hogy beszéljünk. De ez a kötelesség nem egy olyan kötelesség, amit számon fognak kérni, és nem azért tesszük, hanem azért, mert a szívemből jönnek ezek a dolgok, mert célom van vele, mert azért akarok a másik emberen segíteni, mert rajtam is segített az Úr, mert szeretet van az én szívemben. Tehát, hogy meg kell tenni ezeket a dolgokat a legkisebbvel, a legerőtlenebbvel is. És erre bíztat bennünket Isten igéje, és ezért mondja azt, hogy a legkisebbvel megcselekedtétek. Ott az imaórán azon gondolkodtunk, és arról beszéltem, hogy igen, igen, de hát mindig ott van bennünk az a kérdés, hogy képes vagyok-e én erre? Képes vagyok-e arra, hogy ezeket megtegyem, hogy bizonyságot tegyek, hisz eszembe jutott az a gondolat, amit ugye Mózes mondott, hogy én dadogok. Hát, hogy tudjak én beszélni? És ez nem csak azt jelentett, hogy nem tudta kimondani a szavakat, hanem nehéz beszédű volt. Hát vannak ilyen emberek, akik nehéz beszédűek, nehezen találjuk a szavakat. Én sokszor megtapasztalom, hogy én is nehéz beszédű vagyok, nehezen találom a szavakat. Persze erre szokták mondani sokszor a gyermekeim, hogy persze olyan nehezen beszélek, de azért olyan sokat is beszélek közben. Nyilvánvaló, hogy a hétköznapokban valóban nehezen találja meg az ember a szavakat. Az, hogy a szószéken hogyan beszélünk, az említettem ma is délelőtt, hogy attól függ, hogy mennyit imádkozunk érte, és hogy mennyire vesszük komolyan a másikért való imádságot, hogy ahogy Pál mondja, hogy imádkozzatok értem, hogy adasson szó az én számba. Tehát, hogy a beszéd egyrészt persze lehet nehézkes, és nehezen beszélhetünk, de Isten igéje arról beszél, hogy képessé tesz bennünket Isten, hogy beszéljünk, hogy tegyünk bizonyságot a legkisebb dolgokról is. Tehát egy nagyon fontos üzenet ez, hogy a legkisebb dolgok milyen fontosak. Tehát Isten erre hívja fel a mi figyelmünket. És a most felolvasott történet, vagy az előbb felolvasott történet, ami Efézusban történt meg, Demeter ötvösnek a lázadása, az sok mondani valót nyújt nekünk abban, hogy mi is vesz, vagy visz bennünket arra, hogy a legkisebb dolgokból nagy dolgokat cselekedjük. Hisz amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ha megtettétek a legkisebbekkel velem, tettétek meg, és érezzük a kontrasztot, hogy a kicsikkel megtettem a kicsi, és azt mondja Jézus, hogy velem. És hát Jézus nagyságára kell gondolni. Hogy egy kicsi dolgot megtettünk, és ezt megtettük, ezzel a legnagyobbat tettük meg, mert Jézus szembeállítja a kicsit önmagával, aki ugyan azt mondja, hogy én mindenkinek számára megaláztam magam, de az Úr pedig azt mondja, hogy adok neki olyan nevet, amelyik mindenek fölött való, és ezt akarja az Úr szemléltetni, hogy a kicsi dolgok milyen nagyjá válnak az Isten országában. Tehát a kicsi dolgokat, amiket megcselekedhetünk, akár egyetlen egy emberrel, azok milyen nagyjá válnak. Igen, olyan sokszor beszéltünk már arról az igéről, amit Jakab mond az ő levelében, amikor azt mondja, hogy íme csekély tűz, micsoda nagy erdőt is képes lángra gyújtani. Kicsi dolgokból milyen hatalmas dolgokat cselekedhetünk meg, ha odaszálljuk az életünket. Mert reggel az imaórán két dolgot említettem azzal kapcsolatban, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten képessé tegyen bennünket arra, hogy bizonyságot tegyünk. És arról beszéltem, hogy az egyik az imádság. Hogy imádkozzunk egymásért, említettem Péter történetét, aki A Gecsemáné kertben nem imádkozott, és ugye látjuk azt, hogy elárulta az Urat, a tanítványok is elszaladtak, imádkozatok, hogy kísértésben ne essetek. Aztán később látjuk, hogy ugyanez a Péter imádkozott azért a tanítványokkal együtt pünkösd napján, hogy Isten mutassa meg az ő hatalmát, és Péter milyen csodálatosan tudott bizonyságot tenni. Ugyanezt látjuk itt is, hogyha imádság van a szolgálatunk mögött, és tudunk egymásért imádkozni, akkor lesz erő, és lesz képességünk arra, hogy bizonyságot tegyünk. De van egy másik része annak, hogy ezt megtegyük, ez pedig az odaszánás. És én erről szeretnék ma délelőtt beszélni, hogy mennyire fontos az odaszánás, hogy a kicsiből nagy legyen. Mert azt mondja Jakab, hogy kicsi tűz, mi csekély tűz, mi nagy erdőt tud felgyújtani. Nem véletlenül beszél Jakab a nyelvnek a bűneiért, és azt mondja, hogy vigyázzunk, mert az a kicsi tag, ennek a kicsi tagnak milyen nagy jelentősége van. És hogy mennyire fontos az, hogy ezt a kicsi tagot kordába tudjuk tartani. Vagyis a nyelvünket azt hogyan tudjuk kordában tartani? Isten igéje azt mondja, hogy az ember erre képtelen. Ezt Isten tudja elvégezni a mi szívünkben. Akkor leszünk képesek arra, hogy helyén mondott ige legyen a mi beszédünk, hogy olyan legyen a mi szavunk, mint az aranyalma ezüstálon. Isten tudja mindezeket a szívünkben helyére rakni, mert honnan jönnek ezek a szavak? Honnan jönnek ezek az indulatok? Azt mondja Isten, hogy a szív mélyéről, a szív teljességéből szól a száj. A szív teljességéből lesz minden cselekedet, amit teszünk. És hogyha a szívünkben sötétség van, ha a szívünkben nincs ott Isten szeretete, akkor sötétségben fogunk élni. Akkor nyilvánvalóvá válik a szavunk, a cselekedetünk. Mi van az én szívemben? Milyenek az én cselekedeteim? Milyenek az én szavaim? Hogyan viszonyulok embertársamhoz? Hogyan bántom őt? Vagy hogyan tudom szeretni, bátorítani, vigasztalni, vagy ha kell fenteni? Az attól függ, hogy mi van az én szívemben, mert a szív teljességéből szól a száj. És ahogy az ige mondja, ahol a mi szívünk, ott a mi kincsünk is. Ha megnézzük az előbb felolvasott történetet, akkor ott van egy kontraszt a történetben. Nem olvastam fel az egész részt, azt a részt, amikor arról tesz bizonyságot a Szentírás, hogy Pál hogyan szól, szolgál Isten igéjéből, és milyen sok ember hallgatja az ő igéjét, vagy az ő szavát, és térnek meg, és lesz változás az embereknek az életében. De amit láthatunk ebből, az az, hogy milyen módon hat egyetlen egy embernek a bizonyságtétele emberekre. Sokszor gondoljuk azt, hogy hát mi nem vagyunk képesek olyan nagy dolgokat cselekedni, mint Péter, mint Jakab. Hogy sokszor mi olyan kicsinek tartjuk magunkat. Tehát Isten igéje azt mondja, hogy nagy tüzet tud gyújtani az, akinek a szívében is tűz van. És Péter vagy Pálnak a szívében tűz volt. Ezzel a tűzzel tett bizonyságot. És azt mondja Isten igéje, hogy egyre többen csatlakoztak az Úr népéhez. Azt mondja ott a 20. versben az ige, hogy az Úrnak beszéde erősen növekedett, és hatalmat vett az emberek szívében. Tehát kicsi tűz, ami a mi szívünkben lehet, milyen nagy tüzet tud gyújtani. De visszatérve talán Péter és János történetében ugyanezt látjuk, hogy ez a két ember, aki hasonlóképpen ezzel a tűzzel indult a templomba és gyógyította meg az ott lévő ember, na hát aznak a bizonyságtételére is milyen hatalmas dolog történt, és milyen változás történt egy-egy ember életében, és hogyan jutott el oly sok emberhez az ő bizonyságtétele. Tehát, hogy a mi életünk az akár pozitív, akár negatív irányban, még ha olyan kicsinek is érezzük magunkat, nagy dolgokat képes végezni. És ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, és ezen nekünk nagyon komolyan el kell gondolkodni. Egyrészt úgy, hogy ahogy Pálnál olvassuk, hogy nagy dolgok történhettek, és nagyon-nagyon jó dolgok történhettek rajtunk keresztül, és ugyanakkor pedig ebben a történetben nem csak Pál szerepel, hanem egy Demeter nevű ember is, akinek az életében azt látjuk, hogy ugyanúgy nagy dolgokra volt képes, ami az ő szívében volt, de ez viszont a rossz irányba. Amíg arról olvasunk, hogy Pál sok ember számára örömöt, békességet hozott, addig azt látjuk, hogy ez a Demeter és ennek az élete sok ember számára hozott változást, de békétlenséget. Ahogy összegyűlt ez a tömeg, olyan érdekes megfigyelni a történetben, hogy sokan nem is tudták, hogy miről van szó, de hogy vitte őket. Tehát, hogy kicsi tűz, micsoda nagy dolgokat képes elvégezni, nem csak a pozitív irányban, hanem a negatív irányban is. És ezért fontos meglátni azt, hogy mi van a mi szívünkben, hova visszük a körülöttünk lévő embereket, milyen irányba vezetjük a mellettünk lévő embert, vagy a szeretteinket a jó irányba, vagy abba az irányba, ami békétlenséget terem. Mert ez a kettő út van. És sok minden múlik rajtunk. Még azt is komolyan kell vennünk, pedig sokszor úgy gondoljuk, hogy jó, hát mi egy cselekedet, mi egy szó, hát nagyon sokat jelent. És hogyha úgy gondoljuk, hogy a mi cselekedetünk vagy szavaink azok olyan erőtlenek, vagy olyan súlytalanok, ne gondoljuk, mert ezek nagy dolgokat végezhetnek el. Emlékezzünk csak néhány történetre a Szentírásból, amikor azt látjuk, hogy Gedeon azt mondja, hogy én vagyok a legkisebb, és Isten rajta keresztül milyen nagy dolgokat cselekedett. De ugyanakkor pedig negatív értelemben is látunk olyan eseményeket, amikor azt látjuk, hogy ha az ember nem figyel oda a szavaira, akkor milyen bűnök is előjöhetnek rajtunk keresztül. Amikor a Kármel-hegyi történetet olvassuk, ugye Illés történetét, ott látjuk azt, hogy Illés cselekedetére, Isten Illés hitére elindul valami ébredés. Akkor utána pedig azt látjuk, hogy jöjj Jezabel, aki pedig a másik irányba viszi az eseményeket, hogy milyen érdekes látni azt, hogy hogyan változnak körülöttünk a dolgok attól függően, hogy melyik az az irány, ami erősebbé válik. Hogy odaszálljuk-e a mi életünket az Úr szolgálatába. És azt látjuk, hogy ez a Demeter, aki ebben a történetben szerepel, igenis nagy tüzet tudott gyújtani. És milyen tüzet? Azt mondja Isten igéje, hogy az ő szívét betöltötte a földi kincsek utáni törtetés. Azt mondja Isten igéje, hogy valószínűleg egy gazdag ember lehetett, hisz ötvös létére sok kuncsaftja volt, azokat aztán össze is hívta, tehát nagyon nagy volt a nyeresége, de nem tudott megelégedni. Igen, így van ez az ember életében, hogy vannak dolgok, amikben úgy érezzük, hogy nincs megállás. Aki a világnak szolgál, aki a világot tartja az ő életében a legfontosabb célnak is, azokat a dolgokat, amik a világban vannak, azok meg fogják tapasztalni azt, hogy nincs ebben megállás. Bármiben, akár az anyagi területen, nincs olyan pénz, nincsen olyan gazdagság, amire azt mondhatná az ember, hogy elég. De nincs az a mélység az ember életében, akár a szórakozás területén, ami azt tudja mondani, hogy ennyi elég. olyan érdekes ebből a szempontból látni a tékozló fiúnak a történetét, mert azt mondja Isten igéje, hogy csak annyi volt a vágya, hogy egy kis szabadságot kapjon. Ugye ezért ment el otthonról. De hogyan jutott el ez a tékozló fiú a disznók vágyójáig? Hát ő egy kis szabadságot akart, ő csak egy kis szabad életet akart, de nincs itt megállás. Ha egyszer az ember belekerül ebbe, akkor egyre mélyebben vágyik, egyre többet is akar ebből a világból, és egyre mélyebbre juthat. A tékozló fiú is így járt, nem gondolta ő az, hogy hová fog vezetni ez az út, csak egy kicsit egyedül, csak egy kicsit magamban, csak majd én elrendezem az életemet. És nem figyelt az atyának a szavára, nem figyelt arra, hogy az atya mit mondott, hogy mit tanult az atyai házban, hanem elment. Mindenkori történet ez. Nem csak arról szól, hogy van egy tékozló fiú, hanem bizonyos értelemben mindannyian tékozló fiúk vagyunk, és egyszer rá kell jönnünk mindannyiunknak, bár adná az Úr, hogy sokkal hamarabb, mint ahogy a tékozló fiú rájött arra, hogy az atyai ház, az Istennel való közösség, az sokkal nagyobb biztonságot ad az embernek. Nem véletlen, hogy az atya, majdnem mondhatjuk, hogy egy burokba akarta zárni az ő gyermekét, és nem véletlen, hogy az atyai házat jelölte ki, mert tudta azt, hogy ott van biztonságban, mert hova viszi őt az a sok vágy, ami az ő szívében van. És ez nem csak maga számára jelent veszélyt, hanem sok-sok ember számára is. És ez a Dömötörnek az életét is úgy látjuk, hogy ő se tudott megelégedni. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy amit mond ez a Dömötör, hogy hát nem csak azért veszélyes Pálnak a itt tartózkodása, mert a mi vagyonunk ettől meg fog csappanni, ami általunk forgalmazott ilyen kis bábukat nem fogják annyian venni, hanem azért is, mert a mi nagy pianánkat azt el fogják felejteni. Érezzük azt, hogy miről van itt szó. Nem azt mondta, hogy jaj, hát a mi pianánk, a mi Istenünk, akit mi nagyon szeretünk, azt nem akarjuk, hogy elfelejtsék. Mellesleg van ebből nekünk pénzünk, hanem fordítva a vagyonunk. Hogy milyen furcsa dolog azt látni, hogy mi az, ami őt mozgatja, mi az, ami irányítja. És ezért fontos az, hogy mi irányít bennünket. Mi irányítja a mi dolgainkat, cselekedeteinket, beszédünket, egyéb dolgokat. Az Isten iránti vágy, az Istennek való megfelelés, vagy az, hogy nekik szolgáljunk, vagy a világi dolgok. Nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan jön ki minden élet. De ugyanakkor pedig ennek a történetnek nem csak az a jelentősége, amiért Isten igéje leíratta velünk, hogy de jó, hát láthatunk ilyet is az első keresztények történetében, hogy nem csak az volt, hogy minden tökéletesen ment előre, és Pál apostol szolgálatára sokan megtértek, de hát látjuk, akkor is voltak üldöztetések, és voltak olyan emberek, akik nem örültek annak, hogy Isten igéje emberek életében változást hozott. Nem csak erre jó ez a történet, hanem Isten igéje ezt is a mi tanulságunkra iratta meg. És így jutott eszembe az a gondolat, amit az Úr Jézus mondott a tanítványoknak a Lukás 16:8-ban, amikor a hamis sáfárnak a történetével kapcsolatban az Úr a hamis sáfárt dicséri, és azt mondja, hogy ezek az emberek sokkal okosabbak, mint mi vagyunk a maguk nevében. És erről mondja azt, amit sokszor nem értünk, hogy a hamis sáfát, aki csalt, aki lopott, aki hazudott, az mégis az Úr dicséri, hogy ilyennek kell lenni. De az Úr nem azt dicséri, ami a célja volt ennek az embernek, hanem azt, amilyen odaszánással teszi azt, amit tesz. És én úgy sokszor elgondolkodom azon, hogy bár olyan odaszállással szolgálnánk az Úrnak, az Úr ügyének, mint mondjuk egy vállalkozó odaszállással próbálja az ő vállalkozását irányítani. Hogy minél több legyen, hogy minél többet szerezzen, minél nagyobb legyen ez a vállalkozás. Igen, az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy ezek az emberek a maguk nevében okosabbak és eszesebbek, mint a keresztény ember, akkor talán ezt mondja, hogy ami hiányzik a keresztény emberből, a bizonságtétel, a szolgálat területén, ez az az odaszállás. Hát nézzük meg ezt a Demeter ötvöst, aki mindent megmozgat azért, hogy az, amit ő elkezdett, az ő vállalkozása, ez ne menjen tönkre, hanem ez haladjon, erősebbé váljon. És nézzük meg a keresztény embereket, akik megelégszenek kevéssel. Valahova eljussunk, nem baj, látjuk, hogy nem mennek a dolgok ugyanúgy, de hát ilyen az élet. Hol van az odaszállás? Hol van az, amit az Úr szeretne elénk állítani? És azt mondja itt ebben ez a történet, hogy ebben az értelemben Demeter lehet nekünk példa. Amikor egyszer csak észrevette ez a Demeter azt, hogy egyre kevesebb szobrot vásárolnak, egyre kevesebb a megrendelés, akkor nem ült le siránkozva szobájába, és gondolkodott azon, hogy jaj, hát rosszul mennek az ügyek, hanem elkezdte keresni annak az okát, hogy miért is van ez. És elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne másképpen, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. Nem tanástalanul ült és sopánkodott, hanem meglátta azt, hogy neki tennie kell. És ezt a fajta odaszállást, és ezt a fajta tenni akarást akarja és akarta az Úr dicsérni a hamis sáfárnál is. Hogy ő teljesen odaszánta abba magát, amire Isten, vagy amire ő látta azt, hogy neki erre szüksége van. És nekünk is ez kellene, amire Isten bennünket elhívott, ilyen módon oda szánni. Másrészt pedig, amit látunk Demeter életében, hogy minden követ megmozgatott, és mindenkit odaállított azért, hogy az, amit ő eltervezett, az megvalósuljon. És én azt hiszem, hogy ebben is lehet példa előttünk Demeter. Képzeljük csak el, hogy sok-sok, és hát aki valaki mennyire ismeri az üzleti világot, bár én nem vagyok ebben nagyon otthon, de azt látom, hogy óriási harc megy mindenütt ugye a megélhetésért. Látom azt, hogy hogyan próbálnak cégek kiszorítani más cégeket azért, hogy nekik nagyobb legyen a bevételük. És ugyanígy volt ez abban az időben is. Nem csak Demeter volt az egyetlen ötvös, aki ilyen szobrokat gyártott. Volt sok, és hát ezek konkurenciát jelentettek egymásnak. De amikor arról volt szó, hogy meg kell védeni az ő istenüket, amikor meg kell védeni a megélhetésüket, akkor félre tudtak tenni mindent. Azért, hogy együtt induljanak el. És ezt látjuk, hogy Demeter ezt megtette. És ebben is lehet példa előttünk, hogy a világnak fiai sokszor sokkal előrelátóbbak, eszesebbek, sokkal inkább képesek a kompromisszumra azért, hogy az ő ügyük előre menjen, és Isten népe pedig képtelen rá. Mi magunk is képtelenek vagyunk arra, hogy együtt haladjunk az úton. Vannak elképzeléseink, vannak berögződéseink, vannak olyan dolgaink, amire úgy gondoljuk, hogy ez a helyes, és ebből egy jó tárgyit sem akarunk engedni, mert a miénk az igazság azért, hogy Isten ügye előrébb menjen. Ahol a ti szívetek, ott a ti kincsetek is. Amilyen a szívetek, amilyen az indulatotok, olyanná fog válni a szolgálatotok is. Milyen jó lenne, ha összetudnánk fogni, hogy ott legyen a szívünkben a vágy arra, hogy Isten igéje az emberek szívéig eljusson. És még volt egy dolog, ami előttem volt, azaz, ami talán egy kicsit az előző gondolathoz, vagy a, nem az odaszállnáshoz, hanem inkább a beszédhez lehetne rakni gondolatként, amikor azt látjuk, hogy ez a Demeter képes volt arra, hogy megmozgassa az embereket. Mert volt a szívében tűz. Az az ember, akinek a szívében nincsen tűz, aki nem tudja Istent úgy szeretni, hogy ez tűz legyen benne, az képtelen tüzet gyújtani mások szívében. Csak az az ember tud, akinek ott van a szívében a tűz. És ez mind a két irányban igaz. Tüzet tudunk gyújtani úgy, ahogy Demeter, az ötvös rosszat tudunk, rosszat cselekedni emberekkel, és tudunk jót, ha Isten tüze van a mi szívünkben. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos az, hogy Demeter története az arra akar rávilágítani, hogy a kicsi dolgok, ha a legkisebbel megcselekedtétek, ha a legkisebb dolog fontos számotokra, a legkisebb ember, akiért képesek vagytok valamit tenni, az mindig nagy dologgá változik. A legkisebbel megcselekedve a legnagyobbnak teszitek meg. Tehát nagyjá tud lenni a ti kicsi dolgotok, kicsi mi voltotok, akkor, hogyha az Úr van a ti szívetekben, és ő érte teszitek. De ehhez kell az a lelkület, ami ott volt Jánosban, ott volt Péterben, akik elindultak, és amikor arra kérték őt, hogy ne tegyenek bizonyságot, ha megfenyegetik is őket, hogy ne bizony tegyenek bizonyságot az Úr Jézus nevében, akkor azt mondta, hogy tehát én ezt nem tehetem. Hát ott van a szívemben. És ezek a kicsi prédikációk, ezek a kicsi bizonyságtételek. Hát mi történt ott a templomnál? Aranyom és ezüstöm nincs, amit tudok adni, azt adom. Az Úr Jézus nevében kelj fel, vedd egy oszolyád és jár. Olyan nagy szavak ezek? Hát nem. Ezt mindenki el tudná mondani. De micsoda hatást gyakorolt, mert ott volt a szívünkben ez az indulat. Ha mi is ilyen hittel tudnánk bizonyságtételt tenni, hogy a mi bizonyságtételünk az eljut a másik emberig. Ha azt mondta volna Péter és János, hogy hát aranyunk és ezüstünk nincs, de próbálkozzál fölállni. Hát ha sikerül, hát ha történik valami, nem vagyunk benne biztosak, de egy próbát megér, ugye? Hát nem ezt mondták. Az Úr Jézus nevében kelj fel, és vedd a te nyoszolyádat. Ez természetes volt az, hogy Isten ezt megteheti. Mi pedig a bizonyságtételünknél, hát próbáljuk meg. Legfeljebb nem sikerül. Hát ilyen bizonyságtétellel, ilyen tűzzel nem fogunk erdőket lábba borítani. Ehhez szükség van arra, hogy ott legyen a szívünkben ez a tűz, ez a vágy. Hát ez a tűz volt rossz értelemben ennek a Demeternek a szívében. És Isten ezt elénk állítja, hogy a jó értelemben ti is ilyen indulattal legyetek, és megtapasztaljátok azt, hogy Isten megáldja a ti életeteket. A legkisebbet, amit emberekkel cselekedtek, a legkisebbel azok hatalmasak lesznek. Velem cselekszitek meg, a hatalmassá válik akkor, hogyha oda szálljátok az életeteket. Számomra ez az üzenet volt. És én, nekem az a vágyom, hogy ez az indulat legyen bennem is mindig, amikor bizonságot tegyek. És bár adná az Úr, hogy ez a vágy lenne mindannyiunk szívében. Igen, Isten erre hívott el. Én nem tehetem, hogy amit láttam és hallottam arról, ne tegyek hittel bizonságot. Mert megtapasztaltam, hogy ennek mindig hatása van. Ez mindig lángba tud borítani szíveket. Ez át tud formálni embereket. És ez a legfontosabb, mert az Úr is ezt akarja, és engem is erre hívott el. Adja az Úr, hogy ez az indulat legyen bennünk. És ezzel az indulattal menjünk szeretteink, barátaink, ismerőseink közé, hogy igenis Isten ilyen módon tud munkálkodni, és ilyen módon akarja az embereket megmenteni a haláltól, és örök életet adni nekik, mint ahogy nekünk is adta. Isten ezt az indulatot, ezt az odaszállást, az ezért való imádságot helyezze a mi szívünkre, és tegyen bennünket így gazdag gyermekeivé. Amen.